Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában foglalkozunk a FIFA büntetésével, amely miatt zárt kapus lehet a magyar-román labdarúgó VB-selejtező Mihelisz Norbert új autójával, de szó lesz egy új díjról, amelyet a legjobb utánpótlás nevelő műhelyek kapnak, valamint a 15-én kezdődő Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról is hallhatnak. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
Hivatalosan is jelezte fellebbezési szándékát a Magyar Labdarúgó Szövetség a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség által kiszabott büntetés ellen, amely szerint a válogatottnak zárt kapuk mögött kell lejátszania március 22-én a Románia elleni világbajnoki selejtezőt. A miniszterelnök inkább nem kommentálta a FIFA döntését.
Edito Mussolini!
Ez a felvétel az augusztus 15-én rendezett Magyarország-Izrael mérkőzésen készült, ahol szurkolók egy csoportja már az izraeli himnusz alatt antiszemita rigmusokat skandált, majd a mérkőzés közben többször is. Emiatt büntette meg a Magyar Labdarúgó Szövetséget a FIFA, így a magyar válogatottnak zárt kapuk mögött kell lejátszani az év egyik legfontosabb meccsének ígérkező magyar-román világbajnoki selejtezőt március 22-én. A Magyar Labdarúgó Szövetséget további 40 ezer svájci frank befizetésére kötelezik. A döntés azért is súlyos, mert a magyar együttes a második helyen áll, a szintén 9 pontos harmadik románok előtt, és jó esélye lehetne a továbbjutásra. Az 1-1-jel zárult mérkőzés után pár nappal a magyar kormány és az MLS is bocsánatot kért Izraeltől. A szövetség már hivatalosan is jelezte fellebbezési szándékát, miután megérkezett a FIFA részletes indoklása. Az MLS közleménye úgy fogalmaz, több tízezer rajongó ilyen módon való büntetése hatalmas erkölcsi és anyagi kár nem csak az MLS, hanem a szurkolók és a magyar labdarúgó társadalom számára, ezért a szövetség aránytalannak és túlzónak tartja a FIFA döntését. Ezt korábban Stancsik Tamás, a válogatott kommunikációs vezetője is megerősítette az Inforádiónak.
Alapvetően az a véleményünk erről, hogy szomorúnak tartjuk, hogy néhány szurkoló felelőtlen viselkedése miatt előfordulhat az, hogy a sorsdöntő világbajnoki selejtező mérkőzést Románia ellen zárt kapuk előtt kellene lejátszanunk, de a döntést túlzónak érezzük, és mindenképpen fellebbezni fogunk.
Időközben Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke közölte, Orbán Viktor jobbnak látja, ha inkább nem mondja el, mit gondol a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség döntéséről. Hozzátette, a miniszterelnök a FIFA hétfői Zürichi gáláján még nem értesült a döntésről, hiszen azt kedden hozták nyilvánosságra. A Jobbik korábban a Nemzeti Egységet és a miniszterelnök fellépését indítványozta az ügyben. Hétfőn Zürichben átadták a 2012-es FIFA aranylabdát. Az év legjobb labdarúgójának járó címet sorozatban negyedszer ítélték Lionel Messinek. A Barcelona-Argentin világklasszisa Andrés Iniesta-t és Cristiano Ronaldo-t előzte meg a szavazáson. Az eredményekről Dénes Tamás futballszakírót, az Inforádió munkatársát kérdeztük.
Gondolom, hogyha valaki végignézi az elmúlt esztendőknek a hasonló szavazásait, akkor általában azt tapasztalja, hogy szinte kizárólag négy játékos neve forog az első három helyen. Ez a három futballista, akik most is a dobogóra állhattak, tehát Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Andrés Iniesta, valamint Xavi Alba, ugyancsak a Barcelonából. Ha ezt vesszük, akkor semmi meglepetés nincs benne, mint ahogy a világ hírügynökségei nagy sajtóorgánumai, meg hát nem utolsó, mi magunk itt az Inforádióban is többször beszéltünk arról, hogy a nagy esélyes Lionel Messi megtörtént, a negyedik győzelme ezzel világrekordot állított fel, és azóta a futballvilág Messi hívőkre és kétkedőkre osztott, ami nagyjából azt jelenti, hogy a Messi hívők azt mondják, hogy minden idők egyik legjobb futballistája, hanem a legjobb, ilyen még soha nem volt, hogy valaki négyszer sorozatban megnyeri a trófeát. Egyébként az előző két esztendő, amikor nem nyert második lett, valóban nem volt még ilyen. Az, hogy ő ilyen korszakos egyéniség lenne, hogy ilyen kvalitású futballistája ne lett volna még a futballvilágnak, én azt azért nem hiszem. Mint ahogy igazából azt sem merném kijelenteni, hogy ennyire kiemelkedik a mezőnyből. Nem tudok olyan esztendőt mondani, amikor úgy vélném, hogy abszolút igazságtalanul kapta meg a díjat, de hogy ennyivel nem jobb a mezőnynél, hogy nem csak egy futballista van pillanatnyilag a világ elitben, azt szinte biztosan mondhatom.
És hát a kritikusok, ha nem is vonják kétségbe Messi tudását és kiemelkedő egyéniségét, leginkább a rendszert kritizálják. Legtöbbek szerint az, hogy összevonták a FIFA és a France Football elismerését, úgy vélik, hogy rangját vesztette az aranylabda. Te hogy látod?
Én is azt gondolom, gondolom, hogy lezárult egy korszak. A franc futball aranylabda szavazása, azt, amit még klasszikusan az év legjobb európai futballistának, majd később ugye a szabályok változása, amit a világ futballistának számoltunk, a franciák által szervezett ankéton, az lezárult, az ma már nincsen. Felváltotta az 1991 óta létező FIFA szavazás, annak egy módosított változata, ugye mint közismert, a szövetségi kapitányok, a csapatkapitányok és egy országból felkért újságíró, Magyarország egyébként Csillag Péter, a Nemzeti Sport szakírója szavaz. Az biztos, hogy a FIFA-nak a érvrendszere az a globalitás felé halad, az biztos, hogy ezzel sikerült elérni, hogy ez valóban az egész világ szavazása legyen. Hogy reális sorrendet hoz-e, nyilván nem lehet azt mondani, hogy ha kevesebben szavaznának, akkor más sorrend alapult volna ki. Hagy utaljak vissza arra, hogy az előbb is arról beszéltünk, hogy ez a három, illetve Csavival kiegészítve ez a négy játékos, ez gyakorlatilag az elmúlt években minden szavazáson tarolt.
Egyébként, hogy látod, elhangzott az is, hogy Messi még nagyon fiatal, akár a következő 5 évben ki sem kellene írni ezt az elismerést, egyszerűen csak elvinni Messinek az aranylabdát.
Többször is szembesültem ezzel a véleménnyel. Nyilván nem merném azt mondani, hogy 2013-ban van nála esélyesebb az aranylabda díjra. Ugyanakkor hadd emlékeztessek arra, hogy amikor a 2000-es évek közepén Ronaldinho kétszer is megnyerte a világ legjobb játékosának járó díjat, akkor is sokan azt gondolták, hogy az akkor egyébként a Messi mostani korához hasonló évjáratban lévő Ronaldinho még évekig kibérelheti a trónt. Aztán másképpen alakult, az ő pályafutása is hullámvölgybe került fel, jött mellé, sőt elé egy új generáció, és ma már az is szinte csodaszámba ment, hogy Ronaldinho a dél-amerikai szavazáson bekerült az első 5-be. Az igazság, hogy nem tudnám azt megmondani most, hogy ki lehet az, aki átveti Messi örökségét vagy örökét.
A motiváció mennyire lehet meghatározó a következő években Messi számára, mert a világbajnoki címen kívül mindent elért, a Barcával már számára nincs meghódítható csúcs.
Kétségtelen tény, hogy a mai világ elitben nagyon kevés olyan példát tudunk mondani, ha nagyon akarjuk, akkor Lothar Matthäus például erre példa, aki mondjuk egy évtizeden keresztül a világ elitben tudott maradni. Messi pályafutása nagyon hamar kezdődött, utaltam már arra, hogy 6 évvel ezelőtt, 20 éves születésnapja után ő már a második helyen volt az aranylabda szavazáson, a FIFA aranylabda szavazáson. Az kétségtelen, hogy néhány éve még van. Szerintem Messinek hihetetlen szerencsésen is alakult a pályafutása, nem csak azért, mert egy kiváló csapatban futballozhat egészen sorangú társak között a Barcelonában, azért mégiscsak Xavi Iniesta és a többi világklasszis is között futballozhat. De a tekintetben is, hogy valószínűleg genetikailag is nagyon szerencsés, noha tudjuk, hogy voltak problémái pályafutásának a legelején, sőt serdülő pályafutása legelején, de valószínűleg genetikailag is nagyon szerencsés lehet, hiszen gondolj arra, hogy abban a 6 évben, amiben a világ elitben futballozik, nagyon súlyos sérülést még egyszer sem szenvedett. Elképzelhető, hogy egy esetleges balszerencse megfoszthatja őt egy újabb aranylabdától, de az is elképzelhető, hogy ha nem tud majd ennyi gólt szeretni, mert én azt gondolom azért, hogy ebben az évben, 2012-ben elsősorban az a félelmetes mennyiségű gól hajtotta az ő malmára vizet, hiszen ha belegondolunk, a korábbi szavazásokra az volt a jellemző, hogy azért mindig, vagy legtöbb alkalommal Figo elsőségét tudnám kivételként mondani még a francia aranylabda korszakból. Tehát, hogy mindig azért az eredmények befolyásolták a szavazókat. Ha valaki szinte semmit nem nyert az adott szendőben, akkor azért nagyon ritkán kapta meg ezt az elismerést. Messi a saját gólrekordján kívül, és most idézőben mondom azt, hogy csak a spanyol királykupát hozott el a Barcelonával. Úgyhogy ilyen szempontból a Barcának természetesen a klub korábbi, legutóbbi történetéhez képest nem volt kiemelkedő éve a 2012-es.
Ugorjunk egy teljesen másik időszakba. 1956-ban adták át először az aranylabdát. Az azt megelőző időszakkal kapcsolatban viszont a magyar sportújságírók, többi között te is, az úgynevezett retro aranylabdáról szavaztatok, listák készülnek. Mit kell erről a rangsorról tudni?
A legfontosabbból kezdeném az, hogy ez a Nemzeti Sport szavazása, a Nemzeti Sport online-on látható a szavazás, és két kollégám, Hegyi Tamás és Túri Gábor kezdeményezésére született az egész. Ők az ötletgazdák és a kivitelezők is, de szavaztunk az 1950 és 1955 közötti periódusra.
Hát az 1950-es aranylabda szavazás már publikus is, 5 helyezetről lehetett tudni, hogy alakult ez a lista, és hát melyik az a magyar futballista, aki helyet kapott ezen?
1950-et jelölték ki a szervezők korszakhatárnak, meg is indokolták, hogy miért. Az volt ugye az első a világháborút követő, második világháborút követő világbajnokság éve, az brazíliai világbajnokság éve. Abban az esztendőben már összeállt a magyar aranycsapat is, és hát mégiscsak valamelyest globalizálódott a világfutball. Érdekes esztendő volt az 1950-es, hiszen a spanyol és a svéd válogatott is a világbajnokságon a legjobb négy közé került, ugyanakkor számos nagyon nagy erővel rendelkező tekintélyes válogatott, köztük a magyar, a csehszlovák, a német, úgy mondjak néhányat, nem vett részt a világbajnokságon különböző okoknál fogva. Nehéz beleélnie magát az embernek, vagy nehéz volt beleélnie magát az embernek abba, hogy hogyan szavazott volna 1950-ben, hogyha erre lehetőség nyílott volna. Azért mondom ezt, mert ugye több mindent is tekintetbe kellett venni. Az egyik az, hogy hát nyilvánvalóan nem volt olyan telekommunikáció, mint manapság, nyilvánvalóan nem lehetett annyi mérkőzést látni, a televíziók már olyan néhány országban nem is volt, ugye televízió, ahol meg volt, ott is kevesebb mérkőzést mutattak. Maradva például annál, hogy Nyikita Szimonyan, a szovjetek abban az esztendőben gólkirály címet szerzett örmény származású csatára, és ugye az első öt közé került a szavazók szerint 1950-ben, szóval a szovjet válogatott nem is játszott még akkor válogatott mérkőzéseket, csak a bajnoki találkozókra lehetett szavazni. Úgyhogy sok mindent figyelembe kellett venni, én azt gondolom, hogyha valaki okosan felelősséggel próbált gondolkozni és szavazni, meggyőződésem, hogy a legtöbb, illetve minden szavazó így tett, és több mindent kellett tekintetbe venni. Például azt, hogy az eredmények általában ezeknél a szavazásoknál minősítenek, de nem biztos, hogy a világbajnokság volt abban az esztendőben a legfontosabb torna, hiszen, mint mondom, néhány ország el sem jutott oda. Vagy például a svédek eljutottak oda, de kuriózum, hogy az akkor már profi sorban Olaszországban futballozó sztárjaik, így például Gunnar Nordahl vagy Nils Lidon nem vettek részt a világbajnokságon, mert a svéd szövetség akkori belső szabályzata szerint profi játékosok nem szerepeltek a válogatottba. 1950-ben egyébként Telmoz Zarra, a spanyolok az Athletic Bilbao baszk csatára, aki a világbajnokságon is kiválóan futballozott, és egyébként abban az esztendőben két kupát is szerzett a Bilbaóval, lett az első, Gunnar Nordahlt megelőzve. Nordahl különleges figura, az AC Milan történetének legjobb góllövője, aki első légiósként töltött szezonjában már olasz gólkirály lett. Már az 1950-es esztendőben is előkelő helyezést ért el magyar futballista, a szavazók Puskás Ferencet a harmadik helyre tették, és nyilvánvalóan arra lehet számítani, hogy az elkövetkezendő esztendőben a magyar futball, az aranycsapat tagja, a magyar futballisták még előkelőbb helyre kerülnek majd. Anélkül, hogy jósolnék, a magyar futball szerelmesei 1954-es, az 52-es, az 53-as évet biztos, hogy érdemes lesz, hogy kövessék.
Dénes Tamás futballszakírót, az Inforádió munkatársát hallották. A legmagasabb színvonalú utánpótlás nevelő munkát végző szakosztályok, egyesületek számára létrejött a hónap műhelye díj. Az egyik alapító, a Magyar Olimpiai Bizottság részéről a főtitkár Szabó Bence azt mondta, az odaítélésnél a szakmai szempontok a legfontosabbak. Kaposi Dávid interjúja.
Az utánpótlás sportot nagyon fontosnak tartjuk, ezt a londoni olimpiai szereplés is bebizonyította, ahol 15-en, 23 érmes versenyző közül 15-en a Heraklész programból jöttek. Másrészt pedig hát a két sarkalatos problémája ugye a magyar sportnak a műhelyek, szakosztályú klubok helyzete és a létesítményhelyzet, tehát ebből figyelemfelkeltés szempontjából is szerintem jó kezdeményezés, hogy a műhelyek fontosságára fölhívjuk a figyelmet.
Milyen szempontok alapján fogják odaítélni a díjat?
Szerencsére egy szakmai kuratórium fog dönteni, tehát nem csak kattintgatásokról van szó, de az biztos, hogy olyan szempontokat is figyelembe kell venni, hogy mennyien dolgoznak abba a szakosztályba, milyen az utánpótlás nevelésnek a mennyiségi része, és hát persze az eredményeket, az objektív mérőszámokat is figyelembe kell venni.
Pénzügyekre rátérve, ősszel döntött a kormány arról, hogy ugye több milliárd forintos támogatást kapnak TAO-s programban nem résztvevő sportágak. Mikor érkezhet meg ez a pénz a MOB számlájára?
Nekünk az a információnk, hogy április előtt semmiképpen nem. Ezzel pillanatnyilag mi még hivatalosan nem számolhatunk, hiszen még ez a költségvetésben nincsen benne, nem látjuk, de azt gondoljuk, hogy a miniszterelnök úr sportszeretete, illetve hát az a kis konferencia, amit összehívott, az garancia arra, hogy ez a tartalék alapból, vagy nem tudom milyen alapból, de meg fogják kapni ezek a kiemelt sportágok. Mi természetesen nem ülünk a babérjaikon, és azt várjuk, hogy na majd, ha megjön, majd akkor gondolkodunk rajta, hanem a sportigazgatóságunk, Fábián László vezetésével természetesen már rajta van az ügyön, és ennek a felosztását ennek a forrásnak, azt már a javaslatokat kezelgetjük, próbálunk a szövetségekkel kapcsolatba lépni, akik ugyan letettek már decemberben egy ilyen rapid anyagot, de azt gondolom, hogy azért az még csiszolásra szorul.
Szabó Bencét, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát hallották. A hónap műhelye díjjal kapcsolatban Bruckner Gábor, az utánpótlássport.hu oldal ügyvezetője azt mondta, az elismerésre bárki jelölhet egy-egy szakosztályt, klubot a honlapon keresztül, majd a jelölések összegzését követően a szakmai kuratórium választja ki azt az ötöt, amely közül kikerül a végső győztes egy adott hónapban. Hozzátette, a testület az eredmények alapján választja ki a legjobbat. A riporter Kaposi Dávid.
Azt gondoltuk, hogy akkor lesz igazán hiteles, szakmailag is megalapozott ez a díj, hogyha ebben a honlapunk és a szponzor mellett bevonjuk a Magyar Olimpiai Bizottságot is, amely, ugye, amint említettem, az utánpótlás nevelés felügyelője most már jó ideje. Tulajdonképpen első megkeresésünkre igent mondott a Mobis. Mögé áll díjat, jelölések után fogjuk odaítélni minden egyes hónap, ami azt jelenti, hogy az adott időszakban, tehát most ha januárról beszélünk, akkor január 1-től 31-ig terjedő időszakban a legeredményesebb, illetve körülményeikhez képest nagy eredményt elérő, jelentős teljesítménynyújtó szakosztályok közül kerülhet ki ennek a győztese. Nagyon nagy szükségünk van arra, és számítunk a szövetségek, a sportági szövetségek, illetve a klubok hozzájárulására, illetve együttműködésére is ebben az ügyben, hiszen az könnyen belátható, hogy ki tudná azt egy adott sportági szervezetnél, szövetségnél jobban, hogy mely műhely érdemes a leginkább az adott sportágban a díjra, mint ők maguk. Tehát az ő együttműködésükre, tanácsaikra, javaslataikra nagymértékben számítunk, de megjegyzem, nem csupán szövetségek vagy klubok jelölhetnek, hanem bármilyen magánszemély is megfelelő indoklással a honlapunkon keresztül tehet ajánlásokat. A beérkezett ajánlások közül a jelölési időszak végén az a bizonyos említett összetételő kuratórium kiválaszt majd 5 szakosztályt, amelyek felkerülnek a honlapra, és erre az 5 szakosztályra lehet majd szavazni. A magyar sportban létezik mindenféle díj, ugye a legjobb egyéni sportoló díja, a legjobb csapat díja, a legjobb edző kap elismerést. Ugyanakkor ezek a bizonyos szakosztályok, ezek eddig ilyen szempontból árván maradtak, ha szabad így fogalmaznom. Hát abszolút partner volt ebben a Decathlon, és egy rendkívül jelentős pénzdíja, azt gondolom, rendkívül jelentős pénzdíjat ajánlott fel, összesen évi 8 millió forint értékben támogatja ezt a projektet. A hónap műhelye elnevezésű díj havonta 500 000 forinttal segíti majd azokat a szakosztályokat, amelyek ezt elnyerik, illetve az év végén az év műhelye díjat is ki fogjuk osztani.
Nagy csatára számít a szakosztályok között?
Hát feltétlenül, hála Istennek, miután az utánpótlás sportban talán még többször van nagy eredmény, születik nagy eredmény, mint a felnőtt élsportban. Attól a pillanattól kezdve, ahogy ennek a díjnak az ötlete megfogant, egyfolytában azon rágódunk, hogy vajon hogyan tudunk a legigazságosabbak lenni, hiszen felátható könnyen, hogy itt folyamatosan nekünk az almát kell majd összevetni a körtével, és egy curling szakosztályt egy futball szakosztállyal. Nagyon nehéz dolog lesz ez. Nyilván rendkívül sok vitára fog alkalmat adni. Mi minden szempontot mérlegeltünk, azt gondoljuk, hogy a jelen helyzetben a általunk megalkotott kiírás a legigazságosabb, de abban a pillanatban, ahogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy a díjnak valamelyik eleme nem megfelelő, ami módosítani kell, akkor azt meg is fogjuk tenni.
Nem félő az, hogy azok a szakosztályok érnek el úgyis jó eredményt, akik jó anyagi helyzetben vannak, és inkább a rászoruló szakosztályok háttérbe szorulhatnak?
Természetesen ez az aspektus is felvetődhet. Éppen ezért eltökélt szándékunk az, hogy nem kizárólag az eredményességet vesszük figyelembe, nyilván azért az egy döntő szempont lesz, de igenis nagy mértékben figyelembe fogjuk venni azt is, hogy, amit már előbb említettem, a saját körülményeihez képest mely műhely milyen eredményt ér el, és adott esetben egy szerényebb eredményt produkáló szakosztály, ha olyan körülmények között dolgozik, amelyből nem következik, hogy ilyen eredményeket érjen el, akkor ezeket mindenféleképpen előnyben fogjuk részesíteni, és igenis, ha úgy tetszik, fogalmazhatok így, szociális szempontok is szerepet játszanak majd a díjodaítélésekor.
Bruckner Gábort, az utánpótlássport.hu oldal ügyvezetőjét hallották. Csipes Tamara, Paksi Tímea és Dusev Janics Natasa nem versenyezhet más ország színeiben a következő 2 évben. Benedek Dalma viszont hamarosan szerb válogatottként állhat rajthoz a Nemzetközi Szövetség döntése értelmében. A részletekről Domanics András kérdezte Neszmélyi Emil ügyvédet, a Sportius Magyar Sportjogásztársaság főtitkárát.
Ezek a versenyzők köznapiasan szólva országot szerettek volna váltani a Nemzetközi Kenu Szövetség berkein belül, az ICF-en belül, és ennek megvannak a szigorú szabályai. Az országváltás feltételei gyakorlatilag a következők: az átadó ország, ez esetben Magyarország hozzájárulását kell, hogy adja ehhez. Kell az átvevő ország befogadó nyilatkozata, illetőleg erről az országváltásról a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség határozott le, hogy hozzon. Na most hát ez az oka, amiért az említett sportolók kérelmel utasítás. Nem szükséges viszont az átadó ország hozzáállása az esetben, hogyha a sportoló utolsó válogatott szereplésének napjától számítva 2 év eltelt, illetve van egy másik kiskapu, hogyha a adott sportoló olyan személlyel köt házasságot, aki az átvevő ország állampolgára, akkor szintén nem kell az átadó országba hozzáállás, ám ez a mentesség csak a házasságkötéstől számított 2 évig áll fönt, ezt követően gyakorlatilag nincsen mód ezen szabály alkalmazására. Ez oka annak, hogy Benedek Dalma megkapta az engedélyt, és Bücsek Janis Natasa, amennyiben bolgárszínekben kívánt volna versenyezni, akkor sem kapta volna meg, mert ő már több mint 2 év ment hozzá a jelenlegi férjéhez.
Egy kiskapuként tartják azt számon, hogyha Janis Natasa esetleg elválik, akkor versenyezhetne szerb színekben. Ez működhet?
Hát én inkább azt tartanám reálisnak, ami egészen abszurd és hát etikai kérdéseket vett föl, adott esetben nem ismerem ilyen részletességgel a Kajakkenu Szövetség nemzetközi szintű fegyelmi szabályait, de ez is felvetődhetne ez esetben álláspontom szerint, hogyha a férje megkapná a szerb állampolgárságot, majd ezt követően elválnának és újra összeházasodnának, akkor gyakorlatilag ki lehetne játszani ezt, de ez több mint abszurd, és álláspontom szerint a legkevesebb sportszerűt lenne.
Mennyi ideig nem versenyezhet majd Csipes Tamara Paksi Tímea, illetve Janis Natasa?
Ezt is érdemes tisztázni, a sajtóban a sportolgás társaság álláspontja szerint téves információk is megjelentek. Ez nem egy eltiltó határozat. Ez gyakorlatilag azt mondja ki, hogy ezek a sportolók továbbra is magyar színekben versenyezhetnek válogatottként. Tehát ha és amennyiben ők úgy döntenek, hogy válogatottak kívánnak lenni Magyarországon, magyar színekben, ha beválogatásra kerülnek, akkor ők továbbra is versenyezhetnek, illetőleg versenyezhetnek klubszínekben is. És ez 2 év, tehát az utolsó válogatott szereplésüktől számítva. Amin belül ugyebár, hogyha ismét válogatottak lennének, újra kezdődik ennek a számítása, amely ugye reálisabb, hogy nem lesznek ismételten válogatottak, akkor 2 évet kell kihagyni nemzetközi versenyekben, tehát válogatott versenyeken. Ez tehát nem érinti a klubversenyzést.
A 2 év kihagyás után automatikusan versenyezhetnek majd új választott hazájuk színeiben?
Hát az automatizmust én így nem nevezném ennyire automatikusnak, ismételten kérelmezni kell, és amennyiben tehát akkor már a befogadó ország nyilatkozott a rendelkezéssel, akkor nem kerül elutasítást az országváltásuk.
Neszmélyi Emil ügyvédet, a Sportius Magyar Sportjogász Társaság főtitkárát hallották. Most hírek következnek, de utána folytatódik a Gólvonal.